Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Színház.
Presser Gábor élete és dalai elevenednek meg a Hat Szín színpadán. A Presser könyve című életrajzi kötet alapján Vajda Katalin írt színpadi művet, Egyedül nem megy címmel. Ezt állított a színpadra Simon Kornél szcenírozott koncertszínházi előadásként. A látványos produkcióban 21 dal, 7 színész és profi zenekar lép fel. A két felvonásos előadásban megismerjük Presser Gábor életének fontosabb mozzanatait, nehézségeit és sikereit. Az előadás igazi csapatmunka, melyben Murányi Tünde, Szarvas Anna, Borbély Rihárd, Telekes Péter, Csákvári Krisztián, Kocsis Dénes és Hajós Szilárd játszik és énekel. A zenekar tagjai Hoffmann György, Dobos László, Balázs Bálint és Alman Gergő. A darab koreográfiáját Bodor Johanna készítette, a zenei vezető pedig Becsei László. Az előadás legközelebb május 5-én, május 6-án este 7 órai kezdéssel látható a Hat Színbe.
Kiállítás.
Évszázados értékünk Korcsolya pályától a Pénzmúzeumig címmel időszaki kiállítás nyílt a Pénzmúzeumban. A tárlat Krisztina város egyik legimpozánsabb épületét, a budai postapalotát, annak 100 éves múltját és rekonstrukcióját mutatja be. A kiállítás nem titkolt célja, hogy az ingatlan történetén túl közelebbről is megismertesse az érdeklődőkkel az épület tervezőjét, Sándi Gyula építészmérnököt. Kevesek előtt ismert tény, hogy az épület területén, a mai Szél-Kálmán téren és környékén a múlt század elején egy tégla égető, illetve egy bányató állt, mely korcsolyázásra és egyéb sportok űzésére adott lehetőséget. Az idillikus környezetet az első világháború rajzolta át. A világháború lezárását követően az ország újraindítása érdekében biztosítani kellett az emberek közti gördülékeny kommunikációt. A Magyar Királyi Posta és Távirda a Szél-Kálmán téren lévő telket vásárolta meg, hogy felépítse rajta új postaszékházát. A 100 évvel ezelőtt kiírt pályázatot Sándi Gyula építészmérnök nyerte, aki a két világháború közötti első nagyszabású állami beruházás eredményeként megépítette az ország első modern irodaházát.
Esemény.
Április 28-a és május 1-e között Debrecenben rendezik meg a MEFOB fesztivált. Az egyetemi sport legnagyobb fesztiválján egyszerre több egyetemi országos bajnokságot szerveznek, számos szabadidős sportos rendezvénnyel kiegészülve. Szilágyi Réka Európa bajnoki 4. helyezett gerelyhajítóval Imre Lőrinc készített interjút.
Miért vállaltad el elsősorban ezt a nagyköveti pozíciót? Neked személyesen van-e korábbra visszamenőleg emléked, élményed, tapasztalatod az egyetemi sporttal kapcsolatban?
Nekem személyesen több élményem is van a MEFOB fesztivállal. Ez az egyik, hogy ott sikerült egyszer még egy pályacsúcsot dobnom a MEFOB feszten. A másik meg, hogy Debrecenben rendezik meg a MEFOB-ot, és ugye én oda vagyok leigazolva, és számomra ez így egy, amikor ezt meghallottam, hogy itt lesz, összetetten tudtam azt mondani, hogy biztos, hogy el fogom vállalni. Szóval én nagyon örülök, hogy én lehetek az egyik arca.
Mennyi volt ez a pályacsúcs, hány méter, és mikor történt?
Ez még 2020-ban történt, 59-87.
Ja, elmagyaráztad, hogy a debreceni kötődés is megvan, meg akkor a MEFOB-on is jártál. Összességében igen. Mit gondolsz a debreceni egyetemi sportéletről, mennyire pezsgő?
Én úgy érzem, hogy ez a debreceni sportélet ez nagyon pezsgő, és nagyon színes skálán lehet választani tényleg, amit szeretne az ember, és nagyon sok területet kipróbálhat, és nem hiszem azt, hogy van még egy ugyanilyen, ahol ennyi mindent ki lehetne próbálni, szóval én nagyon pozitívan látom ezt az egészet, és nagyon örülök, hogy ilyen sok sportot ki lehet próbálni. És igazából így mindenki úgy gondolom, hogy tud olyan sportot választani, amit úgy igazán szeretne, vagy csak ha ki szeretné próbálni, arra is van lehetőség. Szóval szerintem ez nagyon jó dolog.
Ha már sportág kipróbálás, meg sportág választás, nyilván sokkal korábbra visszamenőleg, de te hány sportot választottál, vagy próbáltál ki, mielőtt kikötöttél a gerelyhajításnál?
Hát én is kipróbáltam azért elég sok sportot. Ugye én 10 évig úsztam versenyszerűen, de jártam triatlon versenyre, duatlon versenyre, futóversenyekre. Szóval én is azért kipróbáltam egy jó pár sportot. és örülök is neki, hogy volt erre lehetőségem.
Atlétikán belül csak gerelyhajítás volt?
Nem, atlétikán belül is ugye természetesen mindent kipróbáltam, és a gerelyhajítás tetszett meg a legjobban, és azért is választottam a gerelyhajítást.
Koncert. Április 29-én a Disconnect meghívására hazánkba látogat Alex Orion, a holland producer és DJ, szombat este a Lok klubban várja a rajongókat. Alex Orion igazi zenei virtuóz, aki elrabolta az elektronikus zene rajongóinak szívét világszerte, Beatport Progressive House műfajának 2020-as rangsorában a harmadik helyet szerezte meg, ezzel bizonyítva, hogy ikonikus státuszra emelkedett az iparban. A holland sztár mellett a hazai Progressive House széna DJ-i zenélnek majd, mint DJ Kül, a Heaven INC, a Pushin' Ball, Rich Hunter Tobak és Tamás Radai, mindez tehát április 29-én a Lok klubban.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Pompás panoráma a királynék városában, veszprémi tűztorony. A 13. századi építmény tetejéről az egész belváros jól látható. A 48 méter magas torony túlélte a történelem viharait és a természeti erők okozta károkat is. Bár az elmúlt évszázadokban többször újjáépítették, külseje alig tér el az eredeti, középkori toronytól. A város fontos jelképe eredetileg őrtoronynak épült, idővel azonban tűzfigyelési célokra alakították át. Tekergő csiga lépcsőkön juthatunk fel a körerkélyre, ahonnan madártávlatból tárulnak elénk a város történelmi részei. Magasan az ég felé tör, Egri minaret. A 16. század végén épült minaret eredetileg a Ketuda dzsámihoz tartozott, ami a török hódoltság után katolikus templomként, majd kórházként működött, végül 1841-ben elbontották. A toronyra is hasonló sors várt, de műemlékként sikerült megmenteni. Az egri torony 40 méter magas, a körteraszhoz 97 lépcső vezet. A csúcsán látható félholdból kereszt emelkedik az ég felé. Két torony közt keskeny palló, debreceni református nagy templom. Hazánk legnagyobb református temploma helyén mindig is templomok álltak, amik tűzvészben pusztultak el. A ma látható épület munkálatai közel 20 éven át folytak, végül 1827-ben fejeződtek be. A két 61 méteres torony impozást látványt nyújt, a templomtest szinte rejtve marad mögöttük. A keleti toronyban lifttel egészen a padlástérig juthatunk. A torony legtetején kialakított panoráma járdáról megcsodálhatjuk a várost és a templom tetőszerkezetét. A nyugati torony hazánk egyik legnagyobb harangjának, a Rákóczi harangnak ad otthont, míg a legfelső szinten található kiállító teremből a négy égtáj minden irányában élvezhetjük Debrecen panorámáját. A mecsek csodás látványa tárul fel, pécsi tévétorony. Hazánk legmagasabb épülete a mecsekben található Misina tetőn áll. Az étterem felett nyitott kilátó található, ahonnan az érdeklődők 610 méterrel a tengerszint felett élvezhetik a mecsek és az alatta elterülő város lenyűgöző látványát. Az épület érdekessége, hogy ugyanazon a napon, 1973. április 4-én adták át, mint a World Trade Centert New Yorkban. Szegedi víztorony. Az ipartörténeti különlegességnek egy szép pihenő park ad otthont. Hazánk első vasbetonból készült víztornya több mint 100 éve látja el eredeti funkcióját, 1000 köbméter vízbefogadására alkalmas a mai napig. Azokat, akik vállalkoznak a lépcsősor megmászására, fizikatörténeti kiállítás, színes szódavizes üvegek és gyönyörű panoráma fogadja. A toronyban helyet kaptak olyan dokumentumok is, amelyek az egyedülálló épület történetébe engednek bepillantást. Győri Püspökvár torony kilátó. A Csonka torony Győr belvárosának szívében a Káptalan dombon áll. Az épület együttest első István király alapította, de a vár alapjaiban római kori építések nyomai is felfedezhetők. A toronyban megismerkedhetünk a püspökvár megépítésének történetével, és megtekinthetjük a győri püspökök portréit, valamint címereit. Az épület legfelső szintjére szűk csiga lépcső vezet, ahol korabeli felvételeken elevenedik meg előttünk Győr városa, végül a kilátóba érkezve tárul elénk a modern város csodás látképe. Esztergomi bazilika, kupola kilátó.
A főszékesegyház méretei impozánsak, a látványa páratlan. A bazilika előcsardokát 8 hatalmas oszlop tartja, a homlokzat felett a monumentális kupola látható. Az épület belső terei is gazdagon díszítettek, a türkisz kupolába szűk csiga lépcső vezet. A 400 lépcső megmászása után körteraszon szinte megszédít a magasság és az elénk táruló panoráma. A székesegyházban tett látogatás fénypontja minden kétséget kizáróan a kupola, amit hazánk legvastagabb falai tartanak már több mint 150 éve.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A sosem látott, ám nyilvánvalóan létező állat lerajzolása során szembesülnie kellett a ténnyel, hogy a műalkotás és a valóság között épp úgy ellentét feszül, mint ahogy a valóság és a szavak között. Ezt olvashatjuk Orosz István Pótszarv című könyvének borítóján. Számos meglepő felfedezés éri az olvasót, olykor műalkotásokkal találkozik, amelyekről azt gondolja, látta már vagy ismeri, de kiderül, hogy bizonyára nem eléggé. Máskor meg egészen valódinak tűnő helyzetekbe keveredik a novellák révén, és rá kell jönnie, mennyi felé ágazhat el a valóság. Ha más sorrendben kerülnek egymás mellé a betűk, más módon rakhatjuk össze a valóság elemeit is. Orosz István grafikus művész, animációs filmrendező, író novelláiról beszélgetünk most. Kezdjük azzal a történettel, amelyik minden bizonnyal mély nyomot hagy az olvasóban. René Magritte, belga festőművész egyik képéhez kapcsolódik ez.
A novellák között nagyon sok olyan dolog van, amit én ugyan belehelyezek valami szituációba, meg úgy írom meg, hogy mintha tőlem független lenne, de ehhez a képhez például van is egy kis furcsa valóságos közöm, ugyanis én valamikor a 2000-es évek elején, de talán inkább még a múlt század legvégén, egy San Luis Potosi nevű mexikói városka egyetemén tanítottam, és ott a tükrökről beszélgettem a diákoknak, és levetítettem ezt a képet, ezt a Magritte festményt, és az a festménynek a cím, hogy nem másolható, hogy tilos másolás. Egy ilyen furcsa címe van, semmi más nincs a képen, csak egy tükör, egy kandalló párkány fölött folytatódó tükör, és előtt egy férfi, akit háttal látunk, és a tükörben is háttal látszik, ami hát egy elég furcsa, abszurd szituáció, illetve, ami aztán később az én történetemben is elég fontos lesz, hogy a tükör párkányra oda van téve egy könyvecske, egy Edgar Allan Poe könyvnek a francia fordítása, az Arthur Gordon Pym kalandjai. És akkor én beszéltem erről a könyvről, és akkor az egyik tanárnő azt mondta, hogy de hát nem akarok-e én véletlenül elmenni ennek a férfinak a kertjébe, aki a tükrön látszik. És hát én egyáltalán nem gondoltam, hogy ez egy valóságos férfi, és kiderült, hogy ott nem is olyan nagyon messze, körülbelül egy 2-3 óra autózásra San Luis Potositól van egy furcsa kert, meg egy nagyon furcsa épület, egy Edward James nevű angol arisztokratának a kertje, aki oda költözött valamikor a II. Világháború után, és ott egy, hát tulajdonképpen egy ilyen paradicsomot hozott létre orchideákkal és furcsa épületekkel, és tényleg elmentünk oda, és aztán hát én elkezdtem ezzel az Edward James-szel foglalkozni, és aztán megtudtam, hogy ő rendelte meg Magritte-tól ezt a festményt még 1937-ben, és aztán hát az a bonyolult történet, ami nagyon sok lépcsőben jelenik meg az egyik novellámban, maga biztos emlékszik, hogy mi annak a novellának a címe, talán a különös története. Abban van szó erről.
Igen, de az a történet, az például nagyon sok mindent elárul, vagy legalábbis én úgy érzem, hogy mi az, ami önt izgatja, vagy ami miatt ír. Mert mindig van egy valós helyzet, egy nagyon kézzelfogható szituáció, és aztán pedig egészen különleges módon elszabadul minden.
A dolgot nem tudom nagyon egyszerűen látni, számomra is elég bonyolult, meg hát két oldalról építkeznek, azt hiszem, ezek a novellák. Az egyik az, ami a valóságban megtörtént, velem történt meg, és hát én ott álmélkodó és elképedve a koincidenciákon próbálom fölfogni ezt, a másik oldal pedig hát az olvasmány élményekből, mert hogy megpróbálok utána járni a dolgoknak, és aztán ebből olyan furcsa útelágazások alakulnak ki. Ugye ebből a képből is, amit ön említett, a Magritte festményből, eljutok az emberevésig. Számomra teljesen nyilvánvaló, hogy ez a bizonyos Edward James és a René Magritte-ünk arra szövetkeztek, hogy egy Poe novella kapcsán egy bizonyos Richard Parker nevű fölfalt megevett tengerésznek állítsanak emléket.
Nagyon különös gondolat, például a sakk kapcsolatos novellában, ahol egy diktátor megbuktatásának utolsó pillanatait, vagy az ő utóéletét, ha van neki, azt látjuk. Nagyon izgalmas ezt olvasni.
Ennek ugye van egy valóságos története, mert arra azért elég könnyű rájönni, hogy itt Kadhafi diktátorról van szó, akit hát nyilván megöltek, de aztán hát elkezdtek terjedni a hírek, hogy talán nem is ő volt, talán nem is ő halt meg. A másik kötődés meg, hogy hát én is szeretek sakkozni, és hát majdnem minden nap játszom online ismeretlen ellenfelekkel a világban, úgyhogy van elég nagy gyakorlatom ebben a titokzatos sakkozásban, amikor nem tudja az ember, hogy ki ül a képernyő túlsó oldalán, és kivel sakkozik éppen. És hát ezt a két történetet csabarintottam valahogyan egymásba, illetve hát azt a virtuális valóságot, ami hát az internet előtt ülve mindig megfertőzi az embert, amit elég jól bele tudtam abba a történetbe építeni, ahogy jönnek a forradalmárok, az ezredes, a diktátor kuckója felé, ahol el van rejtőzve, és aztán kiderül, hogy az egész csak egy hollywoodi stúdióban történik, vagy történhet így, ahol föl van építve ugyanez a díszlet, amiben egy ugyanilyen diktátor játsza Kadhafi szerepét.
Nem tudom, hogy jól érzem, hogy érdekes az ön számára, hogy vannak törvényszerűségek, akár ilyen matematikai bizonyosságok, és hogy az élet ezekre rácáfol. Sikátorok között próbál valaki kitalálni egy ilyen bazárszerűségben. És mennyi támpont van, hogy igen, tudom, hogy hogy kell kijutni egy útvesztőből, hogy fekejegyeznem, hogy merre fordulok, és aztán már az idő is összemosódik.
Igen, ott azt próbáltam valahogy megjeleníteni, hogy az ember elvész a térben, de ugyanakkor az időben is elvész, mert hogyha talán észrevette, ott az időben folyamatosan lépeget visszafelé a történet. Azt inkább csak a külvilágból lehet sejteni, hogy az elején még taxikról, meg egészen modern környezetről beszél, aztán már a végén oda jut vissza, hogy talán a paradicsomba jutunk el, ahol még emberek nem is élnek, csak nagy lépegető állatok veszik körül, vagy fák az illetőt, aki visszajutott az időben, vagy visszalépegetett. Hát ebben az időútvesztőben. Amikor írok, és ezt mások is észrevették már, és tulajdonképpen nagyon kedvemre való volt, amikor azt mondták, hogy hasonlítanak a rajzaim, meg az írásaim egymásra, és amit olykor kicsit arszpoetika szerűen próbálok mondani, hogy hát vannak dolgok, amiket el tudok képzelni, és le tudok rajzolni, vannak, amiket el tudok képzelni, de nem tudok lerajzolni, hogy igazán az érdekel, amiket le tudok rajzolni, de nem tudok elképzelni. És valahogy az írásban is ezt felé próbálok tapogatózni, hogy elképzelhetetlen dolgokat elképzelni és papírra vetni.
Orosz Istvánnal beszélgettem Pót Szarv című novellás kötetéről, amit a Tipotech kiadó jelentetett meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.